Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, ugyanint azt megírva találjuk János evangéliumának 15. fejezetében, az első 5 versben a következőképpen. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! A biblikus irodalom hasonlataiban a szőlő az egyik leggyakrabban előforduló kép, szimbolikus jelentéséről könyveket lehetne írni. Úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben fontos szerepet kap a szőlő, a bor. Megtanultuk konfirmandus korunkban talán, kétféle papság létezik, az ároni és a Melkisédek rendje szerinti. A Melkisédek rendje szerinti az ősibb. Megelőzte a Melkisédek rendje szerinti papság jóval nem csak a kereszténységet, de megelőzte a zsidóság kialakulását is. Ugye emlékszünk Sálem királya, amikor kijön és megáldja Ábrahámot. Mivel? Kenyérrel és borral. A szőlő az élet erő jelképe is a kenyér mellett. A szőlő és a hozzátartozó kultúra civilizációkat erősített. Érdekes, hogy egy szőlővel foglalkozó kultúra, mondjuk a római, lenézte a barbár németeket, hiszen a németek a sört itták. A szőlő nem tűri az igénytelenséget. Napokban beszéltem valakivel, aki azt mondta, a szőlőmunka valami olyasmi, hogyha az ember lemarad 2-3 nappal, akkor egész időszakban, abban az évben nem tudja behozni a lemaradást. A jóbor készítésének tudománya elképzelhetetlen tradíció nélkül. A hagyomány nem más, mint az évszázadok alatt felgyülemlett tudás. Nagyon fontos. Tradíció nélkül, múltbéli tudás nélkül nem csak a jelen veszíti el a tartalmát, de jövő sincs nélküle. A tradíció fontosságára most talán különösképpen is gondolnunk kell, hiszen egy olyan korszakot élünk most, ahol az egyén mindenek előttiségének uralma sajnos megteremte a maga keserű gyümölcseit. Világméretű válság tanúi vagyunk, sőt, részesei. A gazdaság dimenziójában érzékeljük legjobban, nem gazdasági válságról van szó elsősorban, bizalmi válságról. Válságban van a világ. válságban van az ember. A Biblia arról tanít, a Biblia azt közli velünk, hogy az ember az Isten nélkül mindig válságban van. Az ember az Isten nélkül mindig krízisben van. És ezt a krízist megoldani az ember soha nem volt képes egyedül. Ezt a krízist mindig csak az Istennel együtt volt képes megoldani. Akarjuk vagy sem, tulajdonképpen válaszúthoz érkezett ez a globalizált világ. Egyéni érdek, vagy a közösség jóléte biztosítja-e hosszú távon nem csak a stabilitást, az ember boldogságát is. Szakértők szerint évekig, vagy talán tovább is elhúzódó bajúdásról lesz itt szó. Annyi bizonyos, hogy a jövő nem az egyénről fog szólni, hanem a közösségről. A krízist mindig a nagy családok élték át, a krízist mindig a klánok élték túl. Közösségben kell majd gondolkodni. Szükségszerűen közösségben kell gondolkodni, szükségszerűen egészben kell gondolkodni. A keresztény élet erről szól. Egészben gondolkodni. Krisztus nélkül, az ő példája, az ő tanítása, az ő szeretete nélkül, az ő áldozata nélkül nem egész, nem kerek a világ. Lehet ebben a világban úgy élni, hogy az ember azt mondja, nekem nincs szükségem az Istenre. Tényleg. Miért lenne szükségem nekem az Istenre? Mindenem megvan. Okos vagyok, ügyes vagyok. Tudom, hogy hol kell megállnom. Tudom azt, hogy hol kell gyorsítanom. Tudom azt, hogy hol kell kinyitni a számat. Azt is tudom, hol kell befogni. Tisztában vagyok ennek a világnak minden csűrcsavarával. Minek nekem a jó Isten? Tényleg. Minek nekünk a jó Isten? A kérdés bizony sokkal mélyebb. Először is egyszer az Isten fölteszi majd a kérdést, neked is, meg nekem is. Szükségem van nekem rád? Te istentelen, te elvetemült, te tőlem elszaladó ember, egyáltalán szükségem van nekem rád. Tény és evangélium is egyben, ennek a világnak van gazdája. Ez a gazda az Atyaisten. Az ő valóságát pedig nem lehet kikerülni. Valóság a szőlőszem. Az is valóság, hogy a szőlőszem nem csak úgy magában van a fürtön, a fürt tartja őt, a fürtöt tartja a szőlővesző tartja a tőke, a tőkét tartja a föld, és a szőlőskert gazdája pedig a Jóisten. Nem lehet az Isten valóságát kikerülni. Manapság annak a tanúi vagyunk, hogy az ember nem veszi komolyan az életnek a valóságát. Azt mondja, be tudom én venni ezt a kanyart, akár 140-nel is. Hát nem tudja bevenni. Át tudok menni az autópályán, akár mennyire forgalmas is. Nem tud átmenni. Azt mondja az ember, ez az igazság. Azért, mert az ember azt mondja, hogy ez az igazság, attól még nem lesz igazság. Attól, hogy valamit többször újra és újra mondanak, attól még nem lesz igazság. A valóságot nem lehet kikerülni, a valóságot nem lehet ignorálni. Van, aki mégis megpróbálja. És kizárja az Istent. Azt mondja, Isten, Isten az valami olyasmi, amit már rég meghaladott a kor. Ki kell dobni. Mint a nagymamának az ütött kopott karosszékét. Nincs már rá szükség. Vigyék el. Az Isten nem lehet kikerülni. A világ nagy kérdése változatlanul kérdés marad. Minek nekem a jó Isten? Mindenük megvan az embereknek a jó Isten nélkül is. Sőt, még lelkiismert furdalásuk sincs. Tessék csak föllapozni példabeszédek könyvét. Találkozunk jó sok bölcsességgel, ami pontosan ezt mondja el, hogy a gazfickók vígan élnek. Aki pedig az Istent szereti, meg követi az ő akaratát, az meg nyomorúságban él. Minek nekünk a jó Isten? De föl lehetne tenni a kérdést másképpen is. Minek nekünk ez a nagy naprendszer? Minek nekünk a mi galaxisunk? Minek ez az egész teremtett világ mindenség? Az elmúlt években elég sok cikket sikerült elolvasnom csillagokról, galaxisokról, a világ keletkezéséről. És többször feltettem a kérdést a gyerekeimnek, minek teremtette meg a jó Isten a világegyetem másik sarkát, ha soha nem juthatok el oda? Fizikus fiam azt mondta, édesapa, azért, hogy egyensúlyban legyen ez a világ. Ha ott az nem lenne, akkor itt nem lenne sok-sok minden. Aztán egyszer csak rádöbbentem, hogy miért teremtette meg Isten ezt a sok-sok csillagot. Milliárdszor milliárd sok csillagot. Testvérek, azért, hogy az embernek ne legyen oka arra, hogy kitérjen az Isten kérdés elől. Éppen a tegnapi nap folyamán egy tudományos vitaműsort láttam. Csillagászok beszélgettek egymással. Ha azt mondom, amit ők mondtak, akkor azt mondjuk, talán mosolyogva, hogy itt tartunk. Igen, itt tartunk. Bevallották ugyanis, hogy semmit nem tudnak. Semmit nem tudnak erről az egész világról. Egyik teória jön, aztán megy. Egyik törvény az egyik galaxisban működik, a másikban nem működik. Valaki felállít egy törvényt, és úgy néz ki, hogy igazolja a sok-sok csillagmozgás, de csak a világegyetem egyik sarkában, a másik sarkában nem. Isten megteremtette ezt az egész világot, bele az embert. Milyen érdekes. Testiségben vagyunk, és mégis az ember nem tudja kikerülni azt, hogy lelki dolgokkal foglalkozzon. És bármennyire foglalkozzunk lelki dolgokkal, mindig megmaradunk testieknek. Ez is a valóság része. Minek nekem a jó Isten? Azért, amikor bajba kerülök, akkor segítsen rajtam? Egyszer úgy is meghalok. Minek nekem a jó Isten? Minek neked a jó Isten? Megfűszerezni az életet? Hogy még szebb, még jobb legyen az élet? Minek neked a jó Isten? Isten van. Micsoda nagy felismerés. Ha valaki ki tudja mondani azt, hogy Isten van. Jézus Urunk azt mondja, az ördögök is hiszik, hogy van Isten. A nagy kérdés az, tudjuk-e, hogy az Isten, nem csak, hogy kegyelmes Isten, de az Isten elhív minket folyamatosan, egész életünkben a vele való együttmunkálkodásra. Az Isten ugyanis békét ajánl nekünk. Békességet ajánl. Úgy, ahogy a világ azt nem tudja adni. És ha valaki békében van, békességben van önmagával, a világgal, az Istennel, na akkor tudja, mit jelent az Isten tenyerén élni. Tény, hogy a technológia megkönnyítette az ember életét. Ezt kellene csak továbbadnunk, hogy gyerekeinknek még gyorsabb komputereik legyenek majd a jövőben, mint amilyen komputereink nekünk most vannak. Ez lenne az élet nagy célja. Ha én meg tudtam enni 2 zsíros kenyeret, akkor az utódaim majd 2-szer annyit tudjanak megenni. Az élet célja az, hogy az ember felismerje, Isten nélkül nincs békéje. Bármennyire is akarja, Isten nélkül nincs békéje. Nincs békéje a családban, nincs békéje a kisközösségben, a munkahelyen, nincs békéje abban az országban, amiben van, kivándorolhat akárhová, békét nem fog találni, csak az Istennel együtt. Aki Isten nélkül akar élni, megteheti. A jutalma a békétlenség lesz. Gyümölcsöket kellene teremnünk. Erről szól az ige. Isten megmetszi az emberek életét csak azért, hogy gyümölcsöt teremjen az. Ha nincs béke, akkor nincs gyümölcsteremés. Ha nincs a szívben békesség, akkor az ember nem tudja azt tenni, amit az Isten akar. Sok-sok mindent tesz, de nem azt, amit az Isten akar. A szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem marad a szőlőtön. Úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Isten nélkül semmit nem cselekedhetünk. Ráadásul sok-sok minden az ember számára lehetetlen, de az Isten számára minden lehetséges. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző, mondja Jézus. Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Krisztus példája nélkül nem tudunk cselekedni semmit. Megbocsátás nélkül nem tudunk semmit sem tenni. Nem véletlenül a kezdet kezdetén a katedrálisok apszisát, a bazilikák apszisát 8-szögletűre alakították ki. A keresztelő medencéket és a keresztelő kutakat is. 8-as a Krisztusnak a száma, mert a 8. napon támad fel. És aki belekeresztelkedik a Krisztusba, az a megbocsátó életbe keresztelkedik bele. Onnantól kezdve az az ember krisztusi ember. Tudja azt, hogy akkor tökéletesedik a világ, akkor lesz neki is békessége, ha elfogadja az isteni bocsánatot. És aztán ő is meg tud bocsátani másoknak. Így lesz kerek a világ. És így teremhet a mi életünk gyümölcsöt. Isten ugyanis nem arra hívott el minket, hogy a mi életünk fája az szép nagy árnyékot hozzon, hanem arra, hogy gyümölcsöt teremjen. Mindannyiunk életében ott van a lehetőség. A döntés nem az Istenen múlik. Egyedül rajtam. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, te kegyelmesen elhívtál minket a Jézus Krisztussal való közösségre, és azt akarod, hogy ilyen módon neked tetsző legyen életünk. Légy hozzánk irgalmas, hogy erős legyen kapcsolatunk Krisztussal, és hitünk jó gyümölcstermése nyilvánvaló legyen minden ember előtt. Amen.